megjelenteket, kedves testvéreket, ismerősöket és ismeretleneket is. És szeretettel köszöntjük körünkben dr. Szabó Pál, épületfizikus egyetemi tanár testvérünket Dortmundból. Az ő előadásának a címe az Európai Unióról keresztény szemmel. Előadása kiválóan ráépül a tegnap esti előadásra, amit hallhattunk. Akik nem voltak itt, sajnálhatják, mert egy nagyszerű előadásról maradtak le. A liberalizmusról, a Biblia tükrében beszélt előttünk dr. Klimó Hedvig közgazdász doktor. Ez az előadás annak, mint egy folytatásának tekinthető. Én szeretném azt kérni most, hogy aki úgy gondolja, hajtsa meg a fejét, és kérjük Isten segítségét. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ma este összegyűjtöttél minket, és kérünk téged arra, hogy segíts a te szavadat, a te üzenetedet megérteni. Kérünk, hogy te adj bölcsességet az előttünk szóló előadónak, és kérünk, hogy hadd lássunk minden dolog fölött, amiről beszélni fog téged, a világ mindenségnek dicsőséges teremtőjét, kormányzóját, gondviselőjét és fenntartóját. És segíts mindannyiunknak, hogy előtted leboruló és téged imádó emberekké lehessünk. Köszönjük néked, hogy itt vagy közöttünk, és te magad is tanítani akarsz most minket. Amen.
Kedves testvérek, nem egyszerű dolog az európai közösségről, az Európai Unióról, most már nem beszélünk közösségről, hanem unióról beszélni, már csak azért sem, mert ez automatikusan emóciókat, érzelmeket és politikai hozzáállást, vagy éppen elfordulást idéz elő. Előadásomnak a kezdetén azért, hogy hagy olvassak fel csak egy ige verset a Jelenések könyvének a 16. részéből a 16. verset, és összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a helyre, amelyet héberül Harmageddonnak neveznek. Itt arról van szó ebben a szakaszban, Bibliában, hogy a sátán, a világot kormányzó szellemek és fenevadak, hamis proféták összegyűjtik a világnak a királyait egy helyre, a végső nagy csatára, a végső nagy ütközetre Jézus Krisztussal, illetve a mennyei hatalmakkal. Tehát az, hogy egyesülések vannak a politikában, hogy erre egy bizonyos, majdnem azt mondom, hogy ösztönszerű igyekezet van az emberekben, az államokban, a nemzetekben, hogy egyesüljünk. Ez tulajdonképpen a Bibliában is újra meg újra megjelenik, és talán itt van a leghatározottabban, itt szól az ige leghatározottabban arról, hogy ez tulajdonképpen nem az Istennek a munkája, hanem ez azt szolgálja, hogy megütközzenek az Isten hatalmával. Nos, ilyen értelemben vizsgáljuk meg az európai közösségnek a történetét, az európai közösségnek a fejlődését. Még talán néhány szót arról, hogy mi jogosít fel engem egyáltalán arra, hogy az európai közösségről beszéljek. hogy mondjam meg, hogy én még ma is különböző normabizottságokban, brüsszeli adminisztrációs szervezetekben mandátummal rendelkezem, tehát közvetlen közelről látom azt is, hogy milyen a fejlődés annak az államnak, illetve most születő államnak a belsejében, amelyet Európai Uniónak nevezünk. Az Európai Uniónak a gondolata egy kis történelmi visszatekintésben, az Európai Uniónak a gondolata a II. Világháború után született meg, és pedig tulajdonképpen a szellemi atya az Európai Egyesülésnek, először is Churchill, aki a híres zürichi beszédében hirdette meg tulajdonképpen az Európai Államok Egyesülésének a szükségességét. Igaz, hogy Churchill azt úgy gondolta, hogy az európai, tehát az úgynevezett szárazföldi vagy kontinentális államoknak az egyesüléséről van szó, ő akkor még nem gondolta arra, hogy Anglia is tagja lenne az európai közösségnek. Másik nagy szószólója az Európai Egyesülésnek volt Schuman, a francia miniszter, külügyminiszter, később aztán miniszterelnök. Schumannak az akkori elképzelése áll a legközelebb ahhoz, ami tulajdonképpen ami felé ma menetelünk, tehát ami ma megvalósul. Adenauer, a német kancellár volt a nagy híve ennek az Európai Egyesülésnek, és de Gaulle. De Gaulle mondjuk másféleképpen, ahogyan ma az Európai Unió fejlődött, ő úgy szóval az önálló nemzeteknek a szabad föderációjáról beszélt, tehát egy olyan laza föderációról, amelyik tulajdonképpen minden alkalommal elhagyható, és ahova tetszés szerint be is lehet lépni. 1949. május 5-én alakult meg az úgynevezett Európai Tanács, vagy Európa Tanács, és 1951-ben a szén és acél közösség, az úgynevezett Montán Unió, amivel 6 ország vett részt, ezzel 6 ország, ez volt Franciaország, Olaszország, Németország és a 3 Benelux állam. A Montán Uniónak a megszületése után az Európai Egyesülésnek a gondolata egyre határozottabb formákat mutatott. Megszületett a NATO is, a NATO-ba bevonták az európai államokat, és kiterjesztették a NATO területét a német szövetségi köztársaságnak a területére. Az eredmény az lett, hogy 1955-ben a keleti országok a Varsó és a szerződést írták alá. Ebben 7 ország volt, és ez a Varsói szerződés, tehát ez a keleti blokk, ez lett volna tulajdonképpen az ellensúlyozója annak az egyesülésnek, aminek a kontúrjai abban az időben már teljesen felismerhetők voltak. Így a 1957. március 25-én megalakult az Európai Gazdasági Közösség, az úgynevezett római szerződéssel. A római szerződésben szintén ugye ez a 6 állam vett részt, amiket éppen felsoroltam, és emellett megalakult egy szabadkereskedelmi egyesülés, Majdnem azt mondom, hogy abban az időben megvolt a veszélye annak, hogy Európa nem egyesül, hanem két a kelettel és a nyugattal szemben még egy harmadik blokkra is föl fog oszlani. Ez volt az úgynevezett EFTA-nak az megalapítása 1960-ban Stockholmban. Miért? Azért, mert nagyon sok európai állam azt mondta, hogy ez összeegyeztethetetlen az ő neutralitás politikájával, hogy belépjen az Európai Unióba. Tehát az Európai Unió körül kialakult egy ilyen kereskedelmi zóna, ahol szintén ugye leépítették a vámokat, és megkönnyítették egymás között a kereskedelmet. Most az EFTA az előbb vagy utóbb, az EFTA-t előbb vagy utóbb ugye felszippantotta az Európai Gazdasági Közösség. 1972-ben már 9 tagúvá válik, 1979-ben 10 tagúvá, akkor már Görögország is ott van, tehát Anglia belép, Görögország belép, Spanyolország belép, és megindul aztán a skandináv országoknak az integrálása is. Úgyhogy 1986-ig aztán már tulajdonképpen az egész nyugat-európai zóna már az európai közösséghez tartozik, gazdasági közösséghez tartozik, kivéve Norvégiát. A norvégeknek voltak az volt az egyetlen állam, amelyik ezt egy népszavazástól tette függővé, és a norvégek nem voltak hajlandók a belépésre szavazni. Végül is aztán 1992-ben megszületik a Maastrichti szerződés. A Maastrichti szerződésnek a lényege az, hogy az eddigi föderációs struktúrát föloldják egy uniós struktúrává. Tehát tulajdonképpen megindul az út az államiság felé. Mert egy gazdasági és egy financiális uniót, tehát egy pénzuniót alapítanak. 2000-ben megszületik a Nizzai szerződés, amelyik az európai közösség kibővítéséről határozatokat hoz. Egy egész sereg állam, amelyik az európai közösség, illetve Európai Uniónak a nyugati és keleti sáv határán van, egy egész sereg olyan állam úgy szólván jelölté válik, Európa jelölté válik, ezek között ugye Magyarország is. Most én nem tudom, hogy mennyire vagyunk azzal tisztában, időközben megszületnek a gazdasági szervek, és megszületik a brüsszeli adminisztráció, aminek az a célja, hogy az európai törvényeket, a gazdasági törvényeket, pénzügyi törvényeket, de most már tovább a kulturális, és ami még fontosabb, a belső biztonságra vonatkozó törvényeket, és a honvédelmi törvényeket is kompatibilissé tegyék. Tehát azt jelenti, hogy egymással megegyezővé, egymásra kicserélhetővé tegyék. Hogy hova fejlődött ez, én nem tudom, hogy abban tisztában vannak-e azok, akik itt vannak. Ez ma odáig fejlődött, hogy ma tulajdonképpen a papíron ugye megvan az a jog, hogy minden állam kiléphet, de a valóságban már egy ilyen kilépés nem képzelhető el. Elsősorban, ha valamelyik állam azt mondaná, hogy ő kilép, akkor azonnali hatállyal megkövetelnék tőle, hogy az Európai Unióban levő adósságok, az a rá eső adósságoknak az azonnali törlesztését, amit egyetlen egy állam sem tudná megtenni. Ha egy állam azt mondaná, hogy ő kilép, akkor azonnal vissza kellene neki fizetni, és vissza kellene adni mind azokat a dolgokat, amelyeket az Európai Unió úgy szólván már adott neki, azzal, hogy beszervezte, bekapcsolta a központi kormányzásba. Erre ma egyetlen egy tagállam nem lenne képes. Tovább megyek. Ez azt jelenteni, hogy az Európai Unió, mert ugye minden tagállamnak van egy olyan köre, egy olyan hatósága, amelyik az Európai Unió belső és legtitkosabb iratait, okmányait és határozatait is ismerik. Tehát egy ilyen tagállam, amelyik kilépne, annak majdnem azt mondom, hogy ezt nem is engedhetnék meg már biztonsági okokból. Úgyhogy valószínűleg már ma úgy van, hogyha egy állam kijelenteni, hogy ő kilép, akkor ezzel az állammal szemben katonai, rendészeti és egyéb intézkedéseket foganatosítanának. Tehát ez majdnem azt mondom, hogy ez illuzórikus, ha most mondjuk példának okáért Ausztria leszavaz afelől, hogy bennmarad vagy kimarad, hát szóval szavazhatnak, amit akarnak. Na most az is nagyon érdekes, hogy az egész fejlődésben, ami most már ott tartunk, hogy eleve ki van zárva a népszavazással való döntésnek a lehetősége. Németországban így is, úgy is ki van zárva ez törvénnyel, és tehát a központi államokban, az Európai Közösség központi államaiban egy népszavazás nem lehetséges. Ez még ugye az osztrákok még az ő semlegességi kartájukkal bevitték még ezt a törvényt, de ez egyáltalán kétséges, hogy a hozzátartozás, tehát az Európai Unió hozzátartozáshoz való hozzátartozás egyáltalában a népszavazásnak a tárgya lehet-e. Tehát ez is minden ilyen dologról, aztán a hágai bíróság dönt. Tehát végső soron a döntéseket, azokat nem is lehet sem egy európai parlament elé vinni, sem egy nemzeti parlament elé vinni, hanem végső soron a döntéseket olyan konfliktusokban, ahol megegyezés nincs, az egy olyan bírósági grémium hozza meg, amelynek a megválasztása, kiválasztása, megjelölése teljesen sötétben van. Tehát erre nekünk, sőt a nemzeti kormányoknak, a nemzeti adminisztrációknak semmiféle befolyása nincsen. Tehát ez csak ugye a mai állapot. Na most 2003-ban összejönnek az európai államfők Brüsszelben, illetve hát Laekenben, Brüsszel mellett, és akkor lesz a nagy egyesülési konferencia, amelynek a lényege az, hogy alkotmányhozó konferencia lesz. Tehát az első alkalommal fognak alkotmányt adni az európai közösségnek, illetve az Európai Uniónak, még mindig rájár a szájam a régi megjelölése. Tehát egy alkotmányt adni, egy egységes alkotmányt adni, amely minden többi alkotmány fölött fog állni. És mi ennek az alkotmánynak, ennek az egyesülésnek, tehát 2003-ig, mik a jellemzői. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, mielőtt rátérnék ezekre a pontokra, és pedig először is azt, hogy Magyarország abban a szerencsétlen helyzetben van, hogy mi akkor állunk az Európai Uniónak az ajtaja előtt, és kopogtatunk, hát nem mi, hanem a mi kormányaink, meg azok, akik vezetnek bennünket, amikor már a belépés egyidejűleg az egzisztenciális államiságnak az elvesztését jelenti. De hát mi ugye 500 éven keresztül állandóan annyira függetlenek voltunk, ugye már? Senki se volt az urunk, hát most már vágyunk arra, hogy valaki uralkodjon rajtunk. Ez egy nagyon rossz időpont. Mert ugye látjuk, hogy a norvégeknél még ugye megvolt az a lehetőség, pedig a norvégek benne voltak egy úgynevezett skandináv föderációba, és ez a skandináv föderáció, én magam is nagyon sokszor megéltem azt, hogyha ezek valahol fölléptek, akkor ezek mindig egy nyelvvel beszéltek a többiekkel szemben. Ez egy külön világ volt. És mégis, ugye akkor ott megvolt még a lehetősége annak, hogy azt mondják, hogy nem. Na most, hogyha Magyarország egyszer azt mondja, hogy igen, akkor már nincsen semmiféle ilyen lehetőségre alkalom. Tehát mi ilyen tekintetben az adminisztrációs és szervezeti szemszögből nézve egy nagyon számunkra hátrányos időpontban állunk az ajtó előtt és kopogtatunk. Most mik a Laekeni konferenciának a lényeges pontjai? A teljesen szabad árucsere és a vámoknak, mindenféle vámoknak és illetékeknek, tehát az országok közötti fölszámolása, megszüntetése, a vámhatár, tehát az Európai Unió határa egyidejűleg vámhatár is. Tehát ez azt jelenti, most egyszerűen szólva, hogy nincs többé módomban, hogy bizonyos termékeket, amiket mondjuk az én országomban, amiket az én országomban előállítanak, valamilyen módon védjem a beáramló, esetleg silányabb, és esetleg mondjuk tetszetősebb áruval szemben. Erre például csak, hogy egy kis példát, gyakorlati példát, a svájci téglaipar és a svájci építőipar azzal küszködik, és küszködött mindig, hogy nagyon rossz a nyersanyaga. Na most ők éppen ezért egy elsőrangú minőséget állítanak elő. De Ez, de nagyon drágán, természetesen. Most mit csinál, ha felnyitnák a határt, mi történne? Az történne, hogy a svájci építőiparnak, a építőipar gyárainak a 90%-át be kellene csukni. Kész. A második pont a teljesen szabad tőkevándorlás. Tehát ez azt jelenti, hogyha valaki ide tőkét akar befektetni, ha valaki itt egy darab földet meg akar venni, mondjuk Franciaországból, vagy Dániából, vagy Németországból, ami sokkal valószínűbb, akkor ezt megteheti minden további nélkül. Erre ugyanúgy megvan neki az alkalma, mint a saját hazájában. Természetesen mondják egy kicsit álszentes módon az európai közösségnek, illetve uniónak a szószólói, ezt megteheti aztán a magyar is. Na hát tessék. Aztán egy teljesen egységes fizetési eszköznek a bevezetése, az már a jövő évben megindul, az euró. Tehát megszűnnek, de ennek más következménye is vannak, megszűnnek nem csak az, hogy megszűnik az eddig megszokott vagy nemzeti fizetési eszköz. Mondjuk mi nem mondhatjuk azt, hogy a forint valami gyönyörűséges és szívünkhöz nőtt pénz volt, de a miénk volt. Nem csak az, hogy megszűnik a nemzeti fizetési eszköz, hanem ennek a nemzeti ellenőrzése is. Az egész financiális procedúráknak, a pénzzel való manipulációnak a nemzeti ellenőrzése már ma is funkcionál ez nagyszerűen. Be akarják vezetni az eurót. Mit csinál főleg a német autóipar? Azt mondja, hogy prima, most már megkezdhetjük a pénzrontást. Miért? Azért, mert a német autót a német gazdasági háttérrel alig ha lehetne eladni a világpiacon, ha annak az ára olyan lenne, amilyen mondjuk a tényleg a belefektetett munkának az értéke. Tehát lerontjuk a pénzt, manipuláljuk. Az, hogy amellett én nem tudom hány és hány és hány ember megy tönkre, az teljesen mindegy. És ebben már ma sem tud beleszólni, például a kokáira a Nemzeti Bank, a Német Nemzeti Bank. Hanem egyedül az Európai Bank Központ fogja ezt, erre azt mondani, hogy ez rendben van így, vagy nincs rendben, vagy mi. Szóval ellen lépéseket már nem tehetnek a nemzeti bankok. Teljesen szabad letelepülés és munkavállalás. Na most a teljesen szabad letelepülés és munkavállalás, hát ugye ebben lehetne Magyarországnak előnye is, hátránya is, de először is már az a hátránya lenne, hogy sajnos Magyarországon is megjelenik egy olyan új generáció, amik azt mondja, hogy mit nekem te zordon Kárpátoknak, én nekem azzal gondolkodásmódom, hogy minél hamarabb megkeressem azt a pénzt, minél hamarabb felépítsek egy olyan egzisztenciát, amikor mondjuk nyugaton megvan, és ki fog vándorolni. Tehát ez abban az esetben, ha Magyarország belép. Na most Tehát ez egy úgynevezett szabad migrációs törvény ez. Többé nem fog senki mondani, senki nem mond semmit, hogyha én például kokáira megyek Németországba, és veszek magamnak Kölnben egy lakást, és ott letelepedek. Egységes jogi keret. Kompatibilis jogi viszonyok, tehát ez azt jelenti, hogy a büntetések most már nem csak az, hogy mi esik büntetés alá, hanem az is, hogy milyen a büntetéseknek a nagysága. Tehát ez mind kompatibilissá fog válni. Tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk Magyarországon egy gyilkosságért, vagy mondjuk egyszerűen egy emberölésért, mondjuk nem gyilkossági szándékból, de egy emberölésért mondjuk 10 év járna, de az EU-ban ezért csak 5 év jár, akkor hát Magyarországnak is 5 évre kell leszállnia. Megtarthatja, a papíron megtarthatja a 10 évet, de az emberke az oda fog appellálni az Európai Közösségnek, Európai Uniónak a legfelsőbb bíróságára, és akkor leszállítják neki így is, úgy is. Tehát egy egységes jogi keret. Na most jönnek olyan dolgok, amiket ugye az emberek szeretnek úgy mellesleg venni, és ezeknek nagyon komoly jelentősége van. Egységes munkaügyi, egészségügyi és szociális feltételek. Egységes munkanélküli biztosítás. Na most itt van az infámiája a dolognak. Most ez nem azt jelenti, hogy hoho, milyen gyönyörű dolog, most hogyha belépünk, akkor egyszerűen az összes nyugdíjas az elkezdhet újongadni, mert föl fogják emelni a nyugdíját. Nem. Csak a feltételek lesznek. És Magyarországra nézve ez úgy fog kinézni például kokáira, hogy 62. éve előtt senki sem mehet nyugdíjba. Most én nagyon-nagyon sok kedves magyar ismerősöm van, akik már ugye 55-tel nyugdíjba mentek. Tehát ezek a lehetőségek, ami a mi jogrendszerünkben, munkaügyi jogrendszerünkben megvoltak, ezek a lehetőségek, ezek megszűnnek. És ugyanígy az egészségügyi feltételek is, tehát például a kokáira az, hogy ennyi és ennyi gyógyszerért magamnak kell fizetni, és nem csak az, hogy most, már mostantól fogva kompatibilisnek kell lenni, hanem sajnos, attól a pillanattól kezdve, hogy beléptünk, minden változást és minden megrosszabbodást nekünk is végig kell csinálni. De most, hogy van ez általában, amikor megindul egy dolognak a szervezése? Amikor én reklámot csinálok ennek a dolognak, akkor még igyekszem úgy csinálni, hogy hát az embereket ne bosszantsam föl, ugye? Tehát akkor aztán, ha már megvan az, amit elértem, sikerült a juhokat beterelném a karámba, akkor veszem elő a pecs, hogy hívják, az ostort. Tehát ez azt jelenti, hogy én nékem attól kezdve az Európai Unió szabad piacá által megszabott feltételek szerint szabályozzák az én szociális, egészségügyi, munkaügyi feltételeimet. És természetesen végső dolog egy központi kormány és parlament. Az Európai Parlament, amire mikor megalakult az Európai Parlament Strasbourgban, akkor nagyon sokan nevettek, nagyon sokan megmosolyogták, és a legnagyobb hiba ez volt, hogy nagyon sok ország oda a lejáratott politikusait, azokat, akiket olyan mellékvágányra akartak tolni, azokat küldte oda. Na most ezek aztán jó beleélték magukat Strasbourgba, az ő szerepükbe, és lépésről lépésre ők kapják meg a nagyobb hatalmat. Most észbe kaptak a németek is, és most már kezdenek oda komoly politikusokat oda küldeni. Ajnem azt mondom, hogy az egyetlen komoly politikus, aki ott volt, és aki intelligens volt, és aki nagyon sok mindenben pozitívan megpróbálta a fejlődést megváltoztatni, hát az a magyar király jelölt Habsburg Otto volt. Na most ez 2003-ig az út. Most 2003-tól kezdődőleg nem tudom pontosan megmondani, milyen gyorsan fog a fejlődés menni, de az irány megvan, és ezen körülbelül 2020-ig szeretnék a teljes integrációt elérni. Most tehát attól függően, hogy a keleti államoknak az integrációja milyen gyorsan fog menni, attól függően esetleg ez elhúzódhat 2050-ig. Tehát egy olyan időpontig, amit én valószínűleg már nem érek meg, de nagyon sokan itt közülünk, ha az Úr is úgy akarja és megsegít, akkor azt megérhetik. Ekkorra már egységes és általános kormányzati struktúrákat fognak, tehát szerkezeteket fognak kifejleszteni központi irányítással. Ennek az egyik legfontosabb része az lesz, hogy felbomlasztják, megszüntetik a tulajdonképpen nemzeti, először csak gazdaságilag, később valószínűleg politikailag is, az úgynevezett nemzeti területeket, és régiókat fognak létrehozni. Már ma is arra beszélnek arról, hogy régiók, tulajdonképpen az új Európának, az Európai Uniónak az egységei, azok a régiók lesznek. Ennek például kokáért olyan eredménye lehet, hogy például a Dunántúl, Horvátország és Szlovákiának a nyugati része egy régióvá válik. Ez megtörténhet az is, hogy például kokáira Tiszántúl, az Erdéllyel együtt egy keleti régiót fog képezni, amiben ugye aztán az a kérdés, hogy ki dominál népesség szerint. Tessék csak átgondolni. Most az a kérdés, hogy ki éri el azt, amit el akart érni. Ugye, aztán például kokáér erre az időpontra, tehát 2050-ig egész biztos, de 2020-ig az összes technikai, tehát az összes műszaki normák, és egyébként is az összes életünket műszakilag és egzisztenciálisan szabályozó normákat kompatibilissá, illetve egységessé fogják tenni. Én magam is tagja vagyok több olyan normabizottságnak, ahol mi már ezeket az egységes normákat dolgozzuk ki. Ezeknek a fő irányvonala tulajdonképpen az, hogy a német technikai normákat és az élelmiszer normatíva is német normatíva lesz. Ki fognak alakulni az egységes rendfenntartási szervek? Meg fog szűnni a tulajdonképpeni nemzeti rendőrség, a rendőrség, a vám őrség, az egységes lesz, és most éppen megindult a terrorizmussal kapcsolatban annak a tárgyalása, hogy egy csendőrséget is bevezetnek. Ennek nagy jelentősége van, mert a csendőrség az úgynevezett gendarmerie, ami Franciaországban megvan, vagy Ausztriában megvan, ez tulajdonképpen katonai színvonalon egy nagyon ütőképes szerv, a szó szoros értelmében is, és ez a gendarmerie, ez természetesen arra lesz hivatva, hogy mindenféle nyugtalanságot, mindenféle olyan jelenséget, amely zavarja az unió működését, azt megakadályozzon. Természetesen egy egységes honvédelem, illetve területvédelem. Valószínűleg az lesz ez az egységes honvédelem, hogy ez egy úgynevezett profi hadsereg lesz. Most ez a hadsereg, ez a profi hadsereg, ez elsősorban arra fog vigyázni, nagyon mozgóképes, hogyha valahol a birodalomban, tegnap is volt szó valami a birodalomról, ugye, a birodalmi érdekekkel szemben valami megjelenik, akkor ott abban az esetben intézkedjen, ha a csendőrség nem tud intézkedni, vagy nem képes már intézkedni. Egy külső védelemre még egyelőre nem gondolnak. Természetesen külső védelem, a terrorizmus elleni védelem, illetve az ellen való védelem, ha ez ellen a globalizáció ellen, ez ellen az egész szellem ellen, mondjuk világviszonylatban fölemelkedne egy ellenállás. És most jön valami olyasmi, ami az én szememben különösen fájdalmas, egy egységes kultúrafejlesztés. Tehát az, hogy mi jó, mi demokratikus, mi humán, mi toleráns egy kultúrában, azt többé nem határozhatjuk meg saját magunk köreiben, hanem meg fogják határozni Brüsszelben, vagy Hágában, tehát egy tőlünk teljesen független adminisztratív szervnek. Ennek iszonyú jelentősége van. Az Európai Unió ugyan azt állítja, hogy mi szeretnénk multikulturálisan fejleszteni. De hogy mi fér bele ebbe a multikulturálisba, ezt megszabja majd, attól kezdve, hogy ételnek a minőségét is egy európai norma szabályozza, megszabja majd tulajdonképpen az európai közösség. Az európai egy hatalmas nagy kultuszminisztérium, a kultúra és a tudományos kutatás felé. Most az is, hogy mi fér bele példának okáért egy tudományos kutatásba. Ha mondjuk egy ország azt mondaná, hogy etikai okokból nem, én elvetem a génmanipulációt, vagy pedig elvetem az embriókkal való kísérletezést, de erre a megfelelő intézetek oda mennek Hágába, akkor Hágába azt fogják mondani, de hát az európai törvények értelmében ez szabad. Ezt megtehetitek. És akkor senki nem akadályozhatja meg. Tehát ez ezt jelenti, ez tulajdonképpen az egységes kultúrafejlesztés, az egységes tudományfejlesztés. Mi maradt fent ebből a globalizációból? Ami mondjuk nem lesz érintve, vagy kevésbé lesz érintve. Hát először is a nyelv. Reméljük, hogy talán fennmarad. De hallgassunk csak oda, hogy a fiataljaik hogy beszélnek. A szleng már ma is nyomul befelé az egységes szleng. Eszköze lesz a véleményközésnek, a kultúrának, hanem csak egy bizonyos fokig használható eszköze. Mert lesz egy csomó olyan hivatal, ahol én nekem eleve angolul vagy németül kell megnyilvánulnom. Tehát mondjuk a nyelv, amennyire megtartatom a nyelvet, és bizonyos családi és privát szokások, most az a kérdés, hogy itt is nem galoppíroztam el magamat, hogy tényleg megtarthatók-e ezek a bizonyos családi és privát szokások, mert én egész biztos vagyok benne, hogyha egy egész társadalom megváltozik, egy egész társadalom egy bizonyos irányba fejlődik, akkor az nem fog megállni a családi és a privát területnek a határán. De most ez mondjuk az a vízió, ó nem, benne vagyunk már nyakig, ahova mi menetelünk, vagy menetelni akarnánk. Most én hagyd mondjam meg, hogy amit én most fogok majd mondani, az egész biztos, hogy nem a református egyháznak az álláspontja. Amit én most fogok mondani, arra még én azt sem merném mondani, hogy ez a református hívőknek az általános álláspontja. Hanem engedjék meg, hogy Mégis azt mondjam, hogy én, mint hívő ember, hogyan gondolkozom ezekről a dolgokról? Vagy hogyan látom ezt a fejlődést? Először is úgy látom, mint, és azt is szeretnék hozzátenni, nem csak mint hívő ember, hanem mint hívő magyar ember. Először is úgy látom, hogy nekünk a mai konstellációban, a mai hatalmi és szellemi konstellációban nincs lehetőségünk arra, hogy ne lépjünk be. Ezt tessék ugye végig gondolni, ha most Magyarország olyan lenne, mint a Svájc, lennének olyan bankok, mint az UBS, vagy a Swiss Credit itt nálunk, vagy a Fontobel, akkor azt mondanám, hogy az utolsó pillanatig ki kell tartanunk, nem szabad belépnünk. Mert még ezt is túl fogjuk élni. De nekünk nincsenek ilyen háttereink, ilyen gazdasági háttereink, nincsenek meg sajnos a szellemi háttereink sem. Hogy mondjam meg? Erről ez nagyon érdekes lenne, erről már egyszer egy előadást, vagy legalább erről lehetne előadássorozatot is tartani, hogy hogyan fejlődött a magyar szellemiség, hogyan jutottunk ebbe a szétforgácsolt állapotba, és hogyan jutottunk abba az állapotba, hogy bennünket ebben a fejlődésben más államok megelőztek, leköröztek. Hogyan lehetett ez lehetséges? Tehát, de minden esetre mondom, ez erre nekünk nincsen meg a lehetőségünk. De most azért hagyj fordítsak most lapot, és azt mondanám, hogy szintén én ezt úgy látom, hogy az Európai Uniónak ránk szüksége van. Geopolitikailag az Európai Unió nem hagyhat ki bennünket. Illetve csak két lehetőség van. Vagy megállnak a mai határon, és azt mondják, hogy mi megmaradunk magunk között, és ti pedig csináljátok, amit akartok, illetve hát nem csináljatok, amit akartok, hanem jaj nektek, hogyha valamit tesztek ellenünk. De minden esetre szóval lehet ez a variáns is lehetséges lenne, de ezt egész biztos, hogy nem teszik meg. Miért? Mert a piacnak bővülni kell, az árúnak forogni kell, és ezt a hatalmas, nagy, kihasználatlan keleti piacot, ezt be kell vonni a tőkének a munkájába. Tehát most őnekik erre szükségük van. Ha ők Niccának a határozatait végre akarják hajtani, akkor nekik nincs más választásuk. Magyarország az első négy között kell, hogy legyen. Most az a kérdés, hogy a mi kormányunk, és hogy mi hogyan adjuk el magunkat. És akkor azt mondom, hogy legalább legyen bennünk annyi, bocsánat a kifejezésért, mert ez tulajdonképpen nem egy keresztény kifejezés, legyen bennünk annyi karakánság, hogy drágán adjuk el, és pedig nagyon drágán adjuk el magunkat. Mert megvan a lehetőség. Erre tulajdonképpen azért annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy a Svájccal nem lehet bennünket összehasonlítani, de a Svájc adja a példát, hogyan kell ezt csinálni. Először is én, mint magyar miniszterelnök, nem vagyok, az sajnos, de ambícióim sincsenek ilyen tekintetben, de én oda mennék, és azt mondanám, hogy először is kétoldali szerződésekben szabjuk meg, hogy milyenek lesznek a viszonyaink, tehát az EU-val való viszonyunk, az átmeneti időre való viszonyaink. Miért lehetséges az, hogy az egyik állam azt mondja, hogy 17 évig megőrzöm a földet, és a másik állam azt mondja, hogy hát 7 évig eleget. Miért? Senki sem kényszerítette erre azokat, akik ezt a határozatot meghozták. A kereszténységgel kapcsolatban hagyd mondjam meg, hogy az Európai Uniónak a fejlődése egy nagyon nehéz útra vezet bennünket. Különösen nehéz lesz a helyzete az európai közösségben, Európai Unióban azoknak a csoportoknak, szervezeteknek, missziós társaságoknak, például Kokáér, mint a Biblia Szövetség, a Célja Szövetség és más missziós csoportulások, akik mondjuk a tradicionális, tehát az hagyományos egyházak keretén belül is egy bizonyos megújulásért, illetve a hit tételeinek a megtartásáért lépnek föl. Majdnem azt mondom, hogy ez majdnem egy ajándék volt a terrorizmusnak ez a kirobbanása. Ez Amerikában történt ugyanis, de erre válaszoltak az Európai Unió államai, a legelől Németország, Otto Schillynek a törvényei, azok már ma is alkalmasak lennének arra példának okáért, hogy egy Biblia Szövetséget megtiltsanak. Ezek már ma is alkalmasak lennének arra, hogy egy Célja Szövetséget fölszámoljanak. De még ezek arra is alkalmasak lennének, hogy egy ilyen gyülekezetet, mondjuk egy élő egyházi gyülekezetet, mint az újszegedi gyülekezet, hogy ezt egyszerűen betiltsák, vagy legalábbis a gyülekezet élén álló lelkipásztort leváltsák, vagy annak azt háttérbe szorítsák. Ez már ma is. Tessék elolvasni a Schilly-féle törvényeket. Én ezt tanulmányoztam, ez elegendő lenne példának okáért, kedves fiatalok, akik itt mondjuk egy közösségben, egy körben együtt vagytok, vagy egyikötök kiesik valamilyen módon ebből a körből. És nektek nincs jobb dolgotok? Persze, hogy nincs, mert az Úr küld benneteket. Nincs jobb dolgotok, mint utána mentek ennek az embernek, és megkérdezitek, hogy hát miért hagytál el bennünket. Miért eddig velünk együtt voltál a hitben, és most elmentél. És akkor ennek a rokonai, vagy ismerősei, vagy én nem tudom kicsoda, elmegy és tesz egy följelentést, hogy itt van, működik egy olyan csoport, egy fiatal ifjúsági csoport, amelyik nem respektálja az emberi méltóságot, az emberi szabadságot, az emberi jogokat. És akkor Otto Schily azt mondja, hogy na, házkutatás. Ha én Otto Schily lennék, akkor én 5 perc alatt megtalálnám azt az összes anyagot, aminek az alapján én kikapcsolnám ezt az egész társulatot. De hát nem vagyok Otto Schily, hanem az Úrnak az esendő gyermeke. De tessék ezt így nézni, hogy mi nem úgy megyünk most Európa felé, hogy mi mostan himnuszt énekelve, és nem tudom mik, majd ott befogadnak bennünket, ó nem. Már ez is kérdés lesz, hogy az európai közösségnek, az Európai Uniónak az értelmében, például a kokáért, énekelhetjük-e még a himnuszunknak az első versét. Tehát majd nekünk is át kell váltanunk a harmadik versre, vagy a negyedik versre, vagy a nem tudom melyikre. Isten áld meg a magyar. Micsoda kirekesztő szöveg ez. Az Európai Unió törvényeinek az értelme. Akkor, amikor Németország zsinati elnöke annak idején nem volt hajlandó, mint a német kormánynak az igazságügyi minisztere nem volt hajlandó az esküt Isten nevével letenni. Akkor, amikor Bajorországban megtiltják, hogy a kereszt a falon legyen. Tévedés ne essék. A bajorországi ítéletnek a szorgalmazói nem valami kommunisták, valami gonosz, ördögi ateisták voltak, ó nem. Antropozófusok. Tehát, még egyszer, hagyd mondjam, hogy a hívő keresztény számára ez az út nem lesz könnyű. Ma még ezek a dolgok, amiket itt felsoroltam, ezek a dolgok még csak olyan villámlások az ég alján. De tudjuk, hogyha villámlik az ég alján, akkor a zivatar, a vihar el fog jönni. Ez tőlünk újra és erősebben azt fogja követelni, hogy a hitvalló magatartást azt megújítsuk magunkban. Hogy készüljünk arra, hogy nekünk a mi hitünk mellett vallást kell tennünk. Készüljünk arra, hogy egy olyan világban, ahol már ma is a pénz az Isten, de akkor majd még jobban az lesz, mert az nem lesz soha se bűn, hogyha valakinek nagyon-nagyon sok pénze van ebben a komplexumban, ebben az európai komplexumban. Egy olyan világban nekünk úgy kell megállanunk, hogy valóban az Úr katonái legyünk és lehessünk. Végső soron azt mondtam, hogy nem kerülhetjük el az Európai Uniót, és ma is azt mondom, nem kerülhetjük el az Európai Uniót. Ma a hívő embernek szüntelenül arra kell figyelmeztetni azokat, akik felelősek, hogy ne hagyják magukat elkápráztatni az Európai Uniónak a hatalmától, az Európai Uniónak a gazdagságától, de ez nem is olyan gazdag, mint amilyennek látszik, hanem védjék a mi nemzetünknek az érdekeit. És védjék nem csak a nemzetnek az érdekeit, hanem a lelkiismeret szabadságának. Most szabadságának, valóban az Istentől adott szabadságának az értékeit. És készüljünk arra, hogy valamikor, illetve talán nem is olyan nagyon távoli jövőben bennünket a fundamentalistáknak mindenféle csoportjához oda fognak csapni. Vállalni kell, ezt vállalni kell. De ezt vállalhatjuk is, mert egyet sosem szabad elfelejtenünk. És pedig azt, hogy mindegy, hogy mit csinál a sátán, mindegy, hogy mi történik végső soron az Európai Unióban, az ura ennek az egész világnak egyedül az Isten. Az ő kezében vagyunk, és az ő kezében leszünk az Európai Unióban is. Így legyen.
Tessék parancsolni akkor.
Van-e most ez az unió vezetőségével, de észrevehető, vannak ezért hívő keresztények? Szóval hallatszik-e való hangjuk, vagy véleményünk?
Megmondom őszintén, hogy nem tudnék most egy nevet megjelölni. Az, hogy azok, akik mondjuk a brüsszeli adminisztrációban, nem tudom hol dolgoznak, hogy azok között hívők is vannak, az egész biztos.
Állnak a mennyiségét, miként ki, ezt egyáltalán elképzelhető, hogy ezt tolerálni, figyelembe tudják venni, azok, akikhez kénytelen kellene csatlakozunk.
Egész biztos, hogy figyelembe tudnák venni. Most itt a nagy baj ott van, hogy Magyarország minden tekintetben egy traumatikus állapotban indult bele ezekbe a tárgyalásokba. Most felsorolhatnám, hogy mi minden, ugye, hogy itt kommunizmus volt, és hogy mi nékünk tulajdonképpen ez a nyugati imádat és a nyugat utáni vágy töltötte el az embereknek a szívét. Az, hogy mi minket ugye bűnösnek, és pedig extrémen bűnösnek becsételtek a II. Világháborúnak a végén a győztes hatalmak. Az, hogy nekünk sok tekintetben teljesen igazságtalanunk, egy extrém viselkedést, vagy magatartást költöttek ránk, hogy a kisebbségekkel szemben a zsidó kérdés, stb. Mind meg annyi trauma ok, ami miatt majdnem azt mondom, hogy a magyar politikus, még a jó magyar politikus is, egy állandó félelemben él. Hogy jaj, ha ezt mondom, hogy akkor nem fogják-e mondani, hogy. És ez egy nagy baj. Szóval ez jó lenne, ha most a magyar politikusok meg tudnák szabadítani magukat ettől, és úgy odaállni, hogy azt mondani, nézzétek, ezt akarjátok, és ennek pedig ez az ára. Akkor is, ha mi nagyon rossz fiúk vagyunk, de ez az ára. Ez nagyon nehéz megmondani. Az Amerikai Egyesült Államok ezt egyelőre úgy nézik, hogy az ő gazdasági szempontjukból egy ilyen unió, tehát egy ilyen nagy egységes piac terület, az tulajdonképpen jó lenne. Az unió az Amerikai Egyesült Államokhoz egy, majdnem azt mondom, hogy egy nagyon hátrányos és rossz pozícióból indul. Az amerikaiaknak megvan minden lehetősége arra, hogy védjék magukat az uniónak, mert alig van lehetősége az amerikaiakkal szemben. Ott is van egy nagy trauma. Az amerikaiak, ugyanis ez is egy ilyen legenda, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy mi szabadítottunk fel benneteket. Mi? Az a 200 000 amerikai katona, amelyik ott elesett Normandiába, az ti életetek vérzett. És ezért nektek tulajdonképpen bizonyos fokig hát megfelelően kell viselkednetek. No most az Oroszország, hagyj mondjam még ebben, Oroszország és Kína. Kína, majdnem azt mondom, hogy megtartja egyelőre a nemzeti érdekeinek a védelmét, de megnyitja a piacokat. Most addig, amíg Kína így viselkedik, addig ővele nem lesz semmi baj. Az oroszok pedig várományosai végső soron az Európai Uniónak. Az Európai Unió csak annyira szeretne megerősödni, hogyha az oroszok belépnek, akkor már ne legyen az egy veszély számára. De az orosz piac, az egy vágyálma az uniónak. Most az amerikaiaknak van még egy nagyszerű adminisztratív és katonai eszközük, a NATO. Tehát ők a NATO-val ellenőrizhetik az Európai Uniót mindig. Elsősorban nem szegény, azért viselkedhet így, mert nem szegény. De most még egyelőre őt tolerálni fogják. Most a svájciek maguk, mondjuk azok, akik belül formálják a svájci politikát, azok úgy gondolkoznak, hogy Svájc már nagyon sok mindent átélt. és nagyon sok mindent látott romba dőlni. Tehát próbáljuk meg ezt a dolgot is átvészelni. Na most, hogy lesz, hogy ez sikerül-e nekik, vagy nem sikerül, az tényleg nem tudom így megmondani. De én úgy gondolom, hogy a Svájc képes lenne minden további nélkül még körülbelül egy jó 100 éven keresztül úgy szóval megmaradni ott, és már csak azért is, mert a Svájc az tulajdonképpen a trezorja az EU gazdag embereinek, tehát a hát nem csak a mafia, szóval mindazoknak tetszik tudni, akik azt mondják, hogy jó, betesszük, mi bevetjük ide a tőkénket, mindent az Európai Unióba, de minden eshetőségre van ott egy úgynevezett számkontó, a számszámla, tehát aminek csak egy száma, numerkontó, ahogy ők mondják, és arra betesszük azt a biztosítékot, hogyha minden összeomlik, akkor mégiscsak megvan. Hát először is Törökország, az EU már csak azért is szívesen fölvenné Törökországot, mert azzal megszűnne ahogy a német mondja, Abendland, tehát ennek az európai területnek a keresztény jellege. Tehát már ma is ugye az a helyzet, hogy ugye várományosa az EU-nak a Bosznia, de Törökország kimondottan egy iszlám állam, és ugye az az érdekes, hogy még most is, tehát akkor, amikor ugye megtörtént ez a terror cselekmény, a német kormánynak a hivatalos propagandája azonnal pro-izlám propaganda volt, hogy ja, de azért nehogy az izlámot tegyétek ezért már felelőssé, hanem hát ugye ők jók, és az tulajdonképpen az izlámnak ez nem felel meg, ez a terrorizmus. Na most hát erről is lehetne beszélni, ugye, ami, hogy már ez önmagában nem igaz. Tehát én meg vagyok győződve róla, hogy ők igyekezni fognak Törökországot minél előbb bevonni. Már csak azért is, ugye, mert Európának a területén ma legalább 8, esetleg talán 10 millió török, illetve Mohamedán vallású úgynevezett vendégmunkás, illetve bevándorló él. Ugye Dortmundban, ahol én oktatok, ott az északi kerületekben 80 ezer Mohamedán él, ezeknek a legnagyobb része török, és Dortmundban egyedül 9 meccset van. Na tehát ugye ez egész biztos. Na most Oroszország, meg vagyok győződve róla, hogyha sikerül ezt a komplexumot, amit Oroszországnak nevezünk, ez sikerül egy valamelyest ellenőrzés alá, és egy bizonyos rend alá behúzni, akkor Oroszországot be fogják kapcsolni az EU-ba. Annak még egy elég hosszú útja lesz, de ahogy mondtam, Oroszország piacot jelent. Nagyon nagy piacot jelent. Azzal ugye meg az is, ott is nem kevés jelentősége van annak, mert Erről is lehetne egyszer már beszélni, hogy a nyugati kereszténység, vagy kereszténység és a keleti között nagyon nagy a különbség. Ez tulajdonképpen az egyik legfontosabb kulturális határvonal, ami elválaszt bennünket. Tessék megnézni, ugye ezen bomlott fel Jugoszlávia. Ezen van Erdélynek az antagonisztikus ellentéte. Egy ország, amelyik a nyugati kereszténységnek a jegyében fejlődött, és a keleti ortodox kereszténység kultúráját foglalja el. Az antagonizmus, ami Lengyelországnak a keleti tartományaiban van. Ez majdnem azt mondom, hogy ez elképesztő. Ha most voltam a balti államokban, ahol kikergetik az embert az ortodox templomokból. Na most az a helyzet, ha Oroszországot bevonják, akkor természetesen ez a jelleg, a nyugati kereszténység, most hogy úgy is nevezhetnénk, hogy római, mert végső soron ugye ebből fejlődött ki minden, ez ennek a domináns jellege megszűnik. Már így is mindent megtettek, hogy megszüntessék. Egyébként egy nagyon szép idézetet. Nagyon szép idézetet sikerült itten lefordítanom. A Zoli küldött nekem egy anyagot, és ebben egy német filozófusnak a mondata azt mondja, hogy amivé Európa lett, azzá a kereszt jele alatt lett. A kereszt áll, mint olyan jel Európa felett, amiben ez egyedül élhet. Kivonja Európa magát a kereszt alól, megszűnik Európa lenni. Mi nem tudjuk, mi lesz aztán Európából, valószínűleg a népek és államok egyvelege. Összetartó eszme nélkül és közös értékek nélkül. Hát ez a lényeg. Egy társadalom, amelyből a közös küldetés és magasabb felelősség minden tudata eltűnik. Ez az a szakadék, amelynek szélén Európa támolyog. Most azért utána kell néznem egy pillanatra, mert ide szerencsétlen módon nem írtam föl a nevét, és hogy ez pontosan, ezt August Winnig német filozófus mondta, és pedig mikor? 1938-ban. Ez kísérteties, amikor azt mondja, hogy valószínűleg a népek és államok egyvelege összetartó eszme nélkül és közös értékek. Hogy a végéről kezdjem el, az emlékeztetés természetesen először is a szavazóhelyiségben történik. És én minden porcikámmal ellene vagyok annak a felfogásnak, hogy hát én nem megyek szavazni, mert úgyis mindegy. Ez majdnem azt mondom, hogy ez a mi keresztény kötelességünk, hogy megvizsgáljuk, melyik párt az, amelyik a leginkább alkalmas arra, hogy fékként működjön ebben a fejlődésben. És ezt mindenkinek ugye a saját lelki ismerete, látása, és mindenek előtt ugye az Istennel való, majdnem azt mondom, hogy megbeszélése alapján kell eldönteni. mert tulajdonképpen a keresztény embernek szüntelenül beszélgetni és megbeszélni kell az Istennel a dolgokat. Ez az egyik dolog. Tehát Magyarországon is, most pillanatnyilag én egy elég vigasztalan helyzetet festettem a magyar vezetésről is, de egész biztos, hogy ott, itt is vannak ugye árnyalatok. Tehát már azzal, hogy én egy bizonyos pártra, vagy egy bizonyos fékező erőre szavazok, azzal én már azért egy jelt tettem, hogy vigyázzatok. Ez nagyon érdekes, hogy azért a fönt a politikusok, még abból is, hogyha egy párt, amelyik eddig talán ugye 1-2%-ot kapott, egy párt egyszerében megkap 15%-ot, akkor megijednek, akkor visszakoznak egy kicsit. Na már ez a visszakozás is egy bizonyos, mondjuk egy nyereség. Na most én nem azt mondom, nem szabad semmiféleképpen sem egy olyan pártra szavazni, amelynek a tézisei, amelynek a politikai hitvallása kimondottan ige és Isten ellenes. Erre ez egész biztos, hogy a keresztény embernek így kell gondolkodnia. Na most, hogy Európában vannak-e ilyen erők? Hát először is, ugye, hogyha én ezt a szegény Svájcet venném, a Svájcban van egy ilyen erő például, amelyik eddig mindig megakadályozta a végzetes lépést. És tetszik tudni, hogy mi az érdekes? Az, hogy ezek a pártnak a Svájcban nincsen többsége. De van egy áldásos eszköz. A népszavazás eszköze. És abban a pillanatban, amikor arról van szó, hogy kérem szépen belépni, vagy nem belépni, akkor megjelenik Blocher úr a színen, és ő aztán helyre igazítja az egész svájci népet. És ennek megfelelően szavaznak. Na most az az infámis egyébként, hogy Blocher urat aztán ugye azonnal beosztják, hogy na hát ez jobboldali szélsőséges, fasiszta, meg nem tudom mi. Esze ágában sincs szegénynek, fasisztának lenni, vagy szélsőségesnek lenni. Ő egyedül, majdnem azt mondom, hogy ő egy svájci. Kész. Na most van Európában több ilyen. Van ilyen például Dániában. Ilyen van példának okáért nem ilyen, nem ennyire szélsőségesen, vagy ilyen mondjuk nem ennyire karakánul, mint a mint a Blocher úr, de a Haider Ausztriában, akire szintén rá akarják akasztani ezt, hogy antiszemita, hogy fasiszta, meg nem tudom micsoda, ő ugyan nincs ellene az európai közösségnek, de ő magas árat kér, mindenért. Európában, ott, ahol még kérhet. Úgyhogy ez például okáért egy olyan politikai erő. Sajnos például okáért Németországban nincs ilyen erő. És ez az egyik legfontosabb. Most pillanatnyilag Németországban valami történt Hamburgban. Ott egy hamburgi ügyvéd az első nekirohanásban a 17%-ot kapott a szavazáson. Most persze egy hamburgi kormány és az egész kormány most nagyon csendes. Ott azonnal egy csomó olyan rendelkezés, ami az EU miatt ugye a hamburgi kikötőre, meg én nem tudom mire be kellett volna vezetni, azt azonnal kivonták a forgalomból, hogy a nép ne bosszankodjon, fölöslegesen majd behozzuk újra. Tehát ezzel a gondolkodásmóddal. Most mondom, vannak ilyen jelenségek. Még egy dolgot azért hagyd mondjak el, talán egész röviden, mert azt, hogy milyen veszély is fenyegethet. Én ezt már tegnap is mondtam, de ezt itt talán még egyszer meg kell említeni. Egy ilyen hatalmas nagy komplexumban, hosszú távon keresztül, és ez tényleg úgy van, a történelem erre tanít bennünket, majdnem lehetetlen, hogy a nép és a népek eltűrjék az ő identitásuknak az eltörlését hosszú távon keresztül. Most ez nagyon-nagyon ügyesen kezdték meg, ennek ellenére nem hiszem, hogy ez végső sor sikerülni fog. Eddig valamennyi kísérlet, mindegy, hogy milyen alapon. Ugye a Csehszlovákiában a nemzeti, egy új nemzeti felfogás alapján, Jugoszláviában egy nemzeti szocialista, szóval nem náci, hanem nemzeti szocialista alapon. Hogy hívják van a Szovjetunióban? Pedig ugye egy úgynevezett kommunista-szocialista alapon megpróbálták a népeket egy kalap alá venni, és mindenütt széthullottak ezek a népek. Még akkor is széthullottak, amikor már elfelejtették, a legtöbb csecsen az már nem tud csecsenül, csak oroszul. De még akkor is széthullottak, mert valahol a nemzeti hovatartozás az mélyebben ül. És én szerintem ez a nagy veszélye, nem csak a nagy veszélye, hanem a nagy végső szcenáriója ennek az államnak, ennek az európai államnak. Egy hatalmas, nagy, és éppen ezért egy kegyetlen, egy elképzelhetetlen, kegyetlen polgárháború, amiben mert akkor már ez polgárháború, ez már nem az államok csatája. De ez mondjuk én úgy gondolom, hogy ez nem a közeljövőnek a... Hát az egyházaknak az élete. Az egyházak azzal kell számolni, hogy őnekik szintén kompatibilissé kell válniuk. Tehát az körülbelül úgy néz ki, most nagyon triviálisan fogom mondani, az Európai Unió azt fogja mondani, vannak tradicionális, tehát hagyományos egyházak, nagy egyházak, ezek természetesen működhetnek, ezeknek természetesen a teológiájából ki kell tisztogatni minden olyan dolgot, ami hát sértő lenne az emberi méltóság, a humanizmus, stb. Tehát az európai kartával szemben. Na most azt fogják mondani, hogy nekünk akkor mindegy, hogy valaki most református, vagy valaki most katolikus. Természetesen kell aztán ilyen nagy szinkretisztikus mozgalmakat, ugye azt lehet támogatni, mint például Tezé, vagy ahol aztán tömegek vándorolnak, és azt mondják, hogy azok a figyelmek,